Mit csinálnak a méhek tavasszal? A házunk táján második felében felnyitunk egy téli kaptárat, és méhés segítségével bepillantunk a méh család életébe. De előbb a Kőbányai úti egykori északi járműjavítóba látogatunk el. Itt épül majd fel az új műszaki és közlekedési múzeum. Már most, május és november között ideiglenes kiállítással várja a látogatókat. Emellett itt tárolják a múzeum néhány tárgyát is. Például villamosokat, melyek közül a napokban két motorkocsi restaurálása kezdődött el. A szállítás daruzás alkalmából az egykori zugligeti ezres villamos és a 47-es vonaláról nyugdíjba ment UV történetéről és jövőjéről tudósítunk mai műsorunk első felében. Üdvözlöm hallgatóinkat, Szabó Csilla vagyok. A szó a Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgatójáé, dr. Schneller Domonkosé.
Itt állunk a Kőbányai út és a Könyves Kálmán körút sarkán a volt MÁV északi járműjavító műhelye előtt, amelyiket a kormány határozatban a Közlekedési Múzeum új állandó kiállításának a székhelyéül, telephelyéül jelölt ki, és amelyre nézve most már a tervezésnek a legvégén járunk, lényegében elkészültek a tervek. Ez jelenleg is egy hatalmas nagy csarnok, ez lesz majd átépítve és kiegészítve, mint a Közlekedési Múzeumnak a budapesti gyűjteményének a kiállítóhelye. De hát ugye addig is, amíg ez elkészül, mi ezt a csarnokot használjuk egyrészt időszaki kiállítások rendezésére, másrészt pedig nagy járműveket tárolunk benne, olyan járműveket, amelyeket szeretnénk megóvni a természet viszontagságaitól.
Most itt két villamost láthatunk, amelyeket azért toltak ki ezekre a vágányokra, hogy innen elszállítsák őket. Az egyik egy UV típusú villamos, a másik pedig egy ezres villamos. Az ezres pályaszámú villamos az zugligeti vonalról került ide, tehát ez az 58-as villamos volt, amit nagyon sokkal láthattak a régi végállomáson. Hogyan kerülhetett ide ez a jármű?
Ezt a 12. kerületi önkormányzattal való megállapodást követően vehettük gyűjteménybe, hiszen több mint 40 éven keresztül ott állt a libegőnek az alsó végállomásánál.
Ez csak így ott maradt? Vagy hogy volt ez?
Ugye léteznek szobormozdonyok, szoborjárművek, Csopakon például áll egy gőzmozdony, meg az országnak kb. 80 helyszínén vagyunk jelen szobormozdonyokkal, és ez tulajdonképpen egy szoborvillamos volt. Viszont nem tett neki különösebben jót azért az, hogy évtizedeken keresztül esett rá az eső, hullott rá a hó, meg a fagyban kint állt. Nem a legérzékelyebb műtárgyunk, tehát nekünk egy elektromikroszkóp, vagy bármilyen egyéb hiszemű műszaki múzeum is vagyunk. A sokkal érzékenyebb, de azért az évtizedek nem tesznek neki jót, és ehhez képest az, hogy most fedél alatt volt az elmúlt másfél évben, ez már egy kifejezett előrelépés volt, és hát azt szeretnénk, hogyha az eredeti állapotnak megfelelően lenne restaurálva, tehát tényleg úgy nézhessen ki, ahogyan azt 50-60-80 évvel ezelőtt, amikor még ez közlekedett, az akkori utasok láthatták.
Ugye ez az ezres villamos, ez eredetileg egy favázas villamos volt. Most viszont már az átalakított formájában látjuk fémvázzal. Milyen formába fogják visszaállítani?
Igen, hát ez acélvázasra lesz visszaállítva, tehát ezt gyakorlatilag 1958-ban átépítették favázasról, és hát egyrészt ez egy korszerűbb, megbízhatóbb és sokkal tartósabb technológia volt az acélvázas villamosoknak a technológiája. Másrészt azért ez a jármű, ez a egész életciklusának túlnyomó többségét már acélvázas járműként szolgálta le, tehát ezért is azt gondoljuk, hogy erre az állapotra kell visszaállítani, tehát nem fogjuk favázas villamosként helyreállítani.
Most itt már elindul a daru, hogy átemelhesse ezt a két járművet, hogy elszállíthassák innen. Nem sokára az UV-ról is kérdezem még, de most, amíg itt már a átrakodás megtörténik, azt mondja el nekem, hogy pontosan hova szállítják ezt a két villamost, és ott mit fognak vele tenni, mennyi ideig tart majd a munka.
Ugye egy ilyen restaurálást nagyon kevés olyan cég van ma Magyarországon, aki képes elvégezni, hiszen egy olyan szaktudást igényel, amely tulajdonképpen már kihaló félben van, hiszen egészen más technológiákat alkalmaztak régen ezeknél a villamosoknál, mint a mai villamosok esetében. És hát ezért nem volt könnyű kiválasztani ezt a céget, közbeszerzésen kellett kiválasztani, és hát csak néhány olyan cég van, aki egy ilyen közbeszerzésen el tud egyáltalán, vagy el akar indulni. És ennek a cégnek a telephelyén fog elindulni a restaurálás. Körülbelül 2 évig fog tartani, amíg elkészül mind a 2 villamos. Én azt szeretném, hogyha ebben a 2 évben is időről időre tudnánk a nagy közönség számára tájékoztatást adni erről a folyamatról, az aktuális állapotáról.
Mi a cél ezzel a 2 villamossal?
Az a célunk, hogy ki tudjuk őket állítani. Egyrészt, amíg el nem készül az új állandó kiállítóhelyünk, addig időszaki kiállításoknak a keretében, ugyanúgy, ahogy egyébként a 109.109-es számú gőzmozdonyt, vagy a 424-es gőzmozdonyt, vagy a 242-es gőzmozdonyt a következő időszaki kiállításunkban, amelyik most fog nyílni néhány nap múlva, április 30-án. Szóval, ahogy ezeket is bemutatjuk időről időre időszaki kiállítás keretében, ugyanígy szeretnénk ezeket a villamosokat is bemutatni. Emberek megnézhetik, fölmehetnek rá, körbejárhatják, megcsodálhatják, de ugyanúgy egyébként az Icarus flottánknak a már elkészült darabjait is szoktuk időről időre bemutatni a nagy közönségnek.
Miért fontos, hogy ez a 2 villamos újulhasson meg?
Próbálunk az időben a minél régebbi villamosokkal kezdeni, amelyek adott esetben rosszabb állapotban vannak, tehát fontosabb az, hogy hamar el lehessen kezdeni a felújításukat, de ugyanígy van egy úgynevezett bengáli villamos is a múzeum tulajdonában, birtokában, amelyik az egyetlen olyan típus volt, ami az összes olyan városban közlekedett, ahol egyáltalán volt villamos közlekedés Magyarországon. De hát ez a bengáli, ez egy sokkal később gyártott villamos, sokkal jobb állapotban van, tehát ennek a restaurálása nyilván egy picit jobban ráér. Egyébként ennek a felújítását is éppen most készítjük elő, és nagyon remélem, hogy 1 éven belül egy hasonló tájékoztatást fogunk tudni adni arról is, ahogy azt is elszállítják, és annak is elindul a felújítása. Az a célunk, hogy a hazai közlekedésben résztvevő ikonikus nagyjárműveket, függetlenül attól, hogy autóbusz közlekedés, helyközi autóbusz, városi autóbusz közlekedés, villamos közlekedés vagy vasúti közlekedés. Tehát ezeknek az ikonikus járművek közül a legfontosabbak, azok eredeti fényükben bemutathatóak legyenek a közönség szemére.
A másik villamos, mely mellett állunk, 47-es villamosként működött, ez az UV. Honnan került ide?
A 11. kerületből a Kondorfa utcában álltak ez, és az úgynevezett EP pótkocsi, amelyik az a középső kocsi volt. Én például gimnázium meg egyetemi éveim alatt emlékszem rá, hogy a Astoria és a Calvin tér között képesek voltak úgy fölgyorsulni, hogyha nem voltak rajta túl sokan, akkor a középső kocsit, az EP pótkocsit be lehetett mozgatni egy ilyen ütemes ugrálásra, hogyha a vezető elég gyorsan ment ott a pályaszakaszon. Tehát ezekhez a villamosokhoz azért még a mai középgenerációnak is személyes élményei fűződnek.
Most még itt a múzeumból nem sokat látunk, de amikor elkészül, akkor ezek állandó részei lesznek a kiállításnak?
Így van, tehát az új állandó kiállítás az nem egy műtárgy együttes lesz, ahol körbe lehet őket járni, hanem egy olyan egységes narratíva mentén lesz berendezve az új kiállítótér, ami onnan indul, hogy az ember legyőzi a teret, elkezdődik az országnak a vasúthálózatának a fejlesztése, és bemutatunk adott esetben vidéki állomás belsőt is, egy interiőrt berendezve, bemutatunk benzinkutat a 30-as, 40-es évekből, utcarészletet, és ezekhez kapcsolódóan egy ilyen egységes történetmesélés mentén lesznek mind a vasúti közlekedésnek, mind a városi közlekedésnek, személygépkocsinak, személygépjárművek megjelenése, elterjedése, motorkerékpárok elterjedése. Itt egyrészt a technikai háttéret is igyekszünk megvilágítani, másrészt pedig egy egységes történetmesélés részeként lesznek ezek a kiállításon belül elhelyezve.
Mikor indulnak majd meg itt azok a munkálatok, amiket már mi is láthatunk, hogy ott felé haladnak, hogy elkészülhessen az új közlekedési múzeum?
2 dologtól függ. Az egyik az, hogy a kormánynak egy határozatot kell hozni az építkezés megindulásáról, és nyilván ennek van egy erőteljes financiális szükséglete is, amikor ezt meg tudják hozni, ezt a döntést. Másrészt viszont szeretnénk átállítani az energetikát egy geotermikus energiára, hiszen itt a terület alatt feltételezhetően megtalálható annyi geotermikus energia, amivel ki lehetne váltani a korábban távfűtésre tervezett fűtési rendszert, hiszen egy ekkora csarnoknak a fűtése az nagyon-nagyon energiaigényes, még akkor is, hogyha leszigeteljük, hiszen ez egy ipari műemlék csarnok, ennek a szigetelésének megvannak az örökségvédelmi korlátai, tehát egyszerűen egy tégla épületet nem lehet 40 centi polisztirollal bevonni kívülről, mert abban a pillanatban elveszti a műemlék jellegét. Éppen ezért van egyfajta energiaigény, és ez nagyon nem mindegy, hogy hogyan állítjuk elő ezt az energiát. Egyébként erről fog szólni a április végén nyíló kiállításunk is, hogyan állítjuk elő azt az energiát, amivel a közlekedést hajtjuk. Egészen a kezdetektől, tehát mondjuk a szénkorszak elejétől kezdve az akkumulátorgyárok működéséig és az atomenergetikáig bezárólag bemutatjuk járművek segítségével. Aki teheti, vagy aki ráér, ez nyári időszakban nyitva lesz, egészen október végéig, annak erősen javaslom, hogy jöjjön el, nézze meg, egy nagyon izgalmas, interaktív, szép kiállítást láthat majd május 1-től kezdve látogathatóan.
Április 15-én az északi járműjavító területén, amely Budapesten a Kőbányai úton található, darúzták azt a két villamost, amely a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum tulajdonában van. A két járművet most szállítják át, hogy elvégezzék a felújítási munkálatokat. A darúzás idején találkozhattam dr. Schneller Domonkossal, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgatójával, és Pulgár Rékával, a múzeum munkatársával. Mi történik ezzel a két kocsival ezek után?
A vállalkozó elszállítja őket. A következő hetekben megkezdődik majd a restaurálási munkálat. Az a célunk, hogy a végeredménye egy szép, korhű és hiteles restaurált villamos legyen.
Hát úgy képzeljük el, hogy most egy vállalkozó egy műhelyben dolgozik rajta, mint hogyha építene egy villamost. Ez nem úgy restaurálás, hogy a muzeológusok szöszölnek a vázon, hogy kijavítsák az apró hibákat.
Ez inkább szakmuzeológiai jelenlétet jelent. Nyilván a járműveknek a korszakát, illetve a témához kapcsolódó tudományos kutatásokat hivatottuk elvégezni, és ugye a vállalkozónak a rendelkezésére bocsátani. Összességében abban tudjuk segíteni a munkát, hogyha felmerülő kérdés van a restaurálással kapcsolatban, tehát például az utastérnek a restaurálásához sok információt szolgáltatunk, hogy minél hitelesebb korabeli képet nyújtsa majd a villamos.
Mi az, ami megmarad ezekből a kocsikból? Úgy képzeljük el, hogy mindent leszednek, ami elrozsdásodott, ami most úgy látom, hogy málik, és akkor csak a váz marad meg, hogy mi az, amit meg kell őrizni, és olyan módon kell ennek a vállalkozónak felújítani, hogy az eredetit javítja ki, vagy restaurálja.
Itt áll előttünk az 1000-es villamos, az 1061-es pályaszámú, illetve az UV villamos, a 3414-es pályaszámú UV villamos motorkocsi. A kettő jármű azért ikonikus, mert ugye Budapestnek a közösségi közlekedését az 1930-as, 40-es évektől egészen a 20. század második feléig ez a kettő villamos összességében meghatározó, tehát mindenképpen ikonikus járműveknek tekinthető. A fellelt állapotuk különbözik, amint látható, az 1000-es villamos ugye hát az elmúlt évtizedeket a szabad ég alatt töltötte. Jelentős állagromlás ilyenkor elkerülhetetlen. Hasonló helyzet az UV-val is. Annyi különbséggel, hogy ennek a belső utastere az viszonylag éppen megmaradt, tehát hogyha rekonstrukciós munkálatot nézzük, akkor az 1000-es villamos esetében valószínűleg egy nagyobb lélegzetvételű munkaegység lesz az, hogy a kocsiszekrény belső részét is restaurálják, illetve a vezetőállásokat. Ezeknek a munkálatoknak egy meghatározott sorrendisége van, ami általunk készített műszaki leírás alapján készítik el a restaurálási munkálatokat.
Amikor ezeket a járműveket elkészítették eredetileg, akkor nyilván voltak tervek, műszaki tervek, amelyek alapján készültek a sorozatok. Most ezek a felújítások ezekre a tervekre, az eredeti tervekre támaszkodnak? Tehát átadják a most a felújítást végző vállalkozásnak az eredeti terveket, és ők az alapján építenek bizonyos régi alkatrészekre egy tulajdonképpen új villamost, ami úgy fog kinézni, mint az eredetileg elkészült villamosok?
Ez mindig az restaurálásra szánt járműnek az állapotától függ, és attól, hogy mennyire lett dokumentálva a járműnek a készítése. A színeknek a meghatározása az például egy masszív kutatást igénylő kérdés, hiszen nem mindig, a villamosok esetében különösen nem áll rendelkezésünkre az eredeti színkód dokumentációban, ezért Ez egy nagyon széles spektrumú kutatási terület, hogy mi a leghitelesebb képet tudjuk ebben nyújtani. Természetesen amelyik villamosnál elérhető a kezdeti jellegrajz, vagy egy első dokumentáció, azt mi is igyekszünk felkutatni. A villamosok esetében ugye az acélvázasítás korának megfelelően, illetve az utolsó üzemi állapotot tükrözve szoborjárműként szeretnénk majd lezárni ezt a restaurálást, és bemutatni majd a villamosokat. Ebben az esetben is a meglévő felkutatható dokumentációra támaszkodunk, illetve a korszakból megmaradt egyéb információkra, amit fel tudunk használni.
Ezek a villamosok tehát nem fognak járni. Nyilván azért sem, mert a BKV tulajdonában van olyan ezres és olyan UV villamos, amely nosztalgia járatként is működik. De vajon attól kezdve, hogy elkészültek, egészen addig, hogy ide bekerültek, tudjuk, hogy mi ennek a két villamosnak a története?
1911 és 12 között gyártották az ezres kocsikat, 80 darab készült belőlük, részben a GANZ, részben pedig a kistárcsai gép és vasútfelszerelési gyár gyártotta ezeket a villamosokat. Nagyban meghatározták a kéttengelyes korszak képviselőiként Budapest közösségi közlekedését, illetve a városnak a képét. A 30-as, 40-es években gyakorlatilag már minden belvárosi jellemző villamosvonalon utazhatott rajta az utazóközönség. Az UV a GANZ gyár terméke, a főváros gerincvonalain közlekedett, aztán fokozatosan, ahogyan a metróépítések megkezdődtek, peremkerületi járatokra szorult kintebb ez a villamos. A meglévő felmaradt dokumentumok, képi források, egyébként közösségi emlékezetből nagyon sok minden rekonstruálható, illetve megmaradt a pályaszámuk is, ezáltal visszakereshető a részletes állományi adat róluk. Az UV esetében ugye tudjuk azt, hogy ő konkrétan a 47-es vonalról ment úgymond nyugdíjba, tehát De============ azt tudjuk, hogy 1977-ben felszámolták az 58-as viszonylatot. Ezt követően még aktív állományban voltak, és 1984-ben történt meg a selejtezésük. Ekkor kerültek, mint egy emléket állítva az egykori villamosvonalnak, a Csermely-völgyi Zugligeti kemping területére, ahol az 1043-as pályaszámú, illetve az 1061-es villamos lett beállítva. Ahogyan mostani állapotuk is mintázza, ezeket funkcióba helyezték, hiszen recepcióként, illetve büféként is használták őket.
Mennyire voltak korszerűek, amikor elkészültek, amikor tervezték ezeket a járműveket?
Az ezres elkészültekor a leghosszabb tengelytávú, legnagyobb teherbírású és leghosszabb villamosok voltak az ezres villamosok. Az UV is, mint technikailag, mint pedig közlekedéstörténetileg jelentős újítás volt, ő már a négy tengelyes villamosoknak a képviselője. Az ezres villamosok több mint 73 évig, az UV pedig közel 50 évig szolgálta ki a budapesti közösségi közlekedést.
Ez a két villamos, amelyet most szállítanak el, amelyet fel fognak újítani, tehát egy UV villamos és egy ezres. Az ezres villamos az Zugligetből érkezett ide, de akkor, amikor ott a kempingben ki volt állítva, akkor volt egy párja, ugyancsak egy ezres villamos. Az is bekerült a közlekedési múzeumba?
Mind a kettő villamos a városi közlekedési gyűjteménybe került, az intézményünk gyűjteményi egységein belül. Az ezres villamosok közül ugye most az 1061-es pályaszámú vár itt a vontatásra, de a másik villamos, amelyet elhoztunk, az az 1043-as pályaszámú villamos volt. Célunk volt mind a kettőnek a megőrzése. Most a gyűjteményfejlesztési stratégiaként, illetve koncentrálva az új állandó kiállításra, először ugye az 1061-es pályaszámú villamos kerül restaurálási munkálat alá, de fontosnak tartom megjegyezni, hogy az 1043-as is a gyűjteményünk részét képezi már, az őrzése történik, és nagyon örülünk, hogy hozzánk került az 1043-as pályaszámú villamos is.
Most hol vannak azok a villamosok és azok a nagy közlekedési eszközök, amelyek a közlekedési múzeumnak a tulajdonát képezik, és milyen körülmények között vannak?
A jelenleg is látható egykori északi járműjavító területén az időszaki kiállításaink mutatkoznak be. A járműveink nagy részét itt is igyekszünk bemutatni, illetve különböző raktáraink és telephelyeink vannak, amelyek akint funkcionálnak, hogy tároljuk ott a gyűjteményeket és a szakmuzeológiai munkát el tudjuk végezni.
Hogy lehet őrizni ezeket a járműveket? Tehát egy villamost, amelyik ilyen régi, nem tudom, becsomagolnak? Vagy hogy ügyáznak rá, hogy amíg egy tökéletes helyszínre kerülhet, addig ne romoljon az állapota?
Fedett helyen tároljuk ezeket a járműveket, illetve rendszeres ellenőrzést igényelnek, illetve megfelelő állapotfelmérés kell, hogy készüljön ezekről, hogy mindig tisztában legyünk azzal, hogy milyen mértékben károsodott az állapotuk. Folyamatosan tervben vannak a járműveinknek a restaurálásai, valamelyiket előkészítjük, és olyan fázisban tart itt a két villamos példája, mert ugye azt mutatja, hogy haladunk ezekkel, és sikerül elindítani ezeket a folyamatokat, és türelmesen vár a többi műtárgy is erre a sorsra.
Hogyha a restaurálás szóba kerül egy-egy ilyen nagy műtárgynál, egy villamosnál, egy busznál, vagy akár egy vonatnál, akkor ez mindig valamilyen külső cégnek a munkája? Ebből nem végeznek bizonyos munkákat a múzeumnak a restaurátorai?
Természetesen, de restaurátori osztállyal rendelkezünk, akik az állagmegóvást, illetve a tárgyak felületi tisztítását, illetve restaurálását is elvégzik. Nyilván egy ilyen nagy jármű esetében ez egy olajozottabb munkát igényel, és különböző infrastruktúrát is.
Folytatjuk a házunk táját, melynek első részében ma a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum két villamosának a sorsáról hallhattak. Beléptem ide egy gyönyörű üveg verandás épületbe. Nagyon jó illat van.
Ez egy make-up táremben most egyenlőre, ugye a téli keretek vannak, de majd amikor a méhek rendesen birtokba veszik a kaptárat és kitakarítják, akkor azért jobban lehet érezni a viasz, propolisz és a méznek az illatát.
Azért én már most is érzem, kérem, hogy mutatkozzon be, hogy ki jön és miért jött ide.
Mátai György vagyok, méhész, és szeretném megmutatni a gyerekeknek, hogy a méhek milyen fontos munkát végeznek azzal, hogy a gyümölcsfáinkat, virágainkat és egyéb mezőgazdasági kultúrnövényeket beporoznak. A méhészetünkben már vannak szép táblás virágporok, amiket a gyümölcsfákról hordanak.
Ön honnan érkezett?
Én innen Pest megyéből, Alsó-Némediről.
Ez egy téli kaptár. Ez mit jelent, hogy téli kaptár? Mitől lesz majd nem téli?
Hát, hogy el szoktuk venni a méhektől azokat a kereteket, amiket nem takarnak, és ilyenkor tavasszal például az ilyen félig mézes kereteket felkarcolva visszakapják, és szépen kitakarítják belőle a mézet, és hát a fejlődésükhöz feleszik és hasznosítják.
Mit jelent az, hogy takarják a keretet?
Hát, hogy ez például egy nagy bocsonádi 15-ös kaptár.
Milyen kaptár?
Nagy bocsonádi. Ez egy magyar méhésznek a találmánya, Nagybocsonádi Szabó Imrének. A legelterjedtebb kaptárak egyike, fekvő kaptárnak is szokták hívni. A méhek, amikor május-júniusban a főszezon van, akkor faltól falig takarják a kereteket, és kitöltik a kaptárt.
Most álljunk meg egy szóra, tehát ugye van egy doboz, egy láda, igen, inkább egy láda, aminek lezárható a teteje, és amelybe benne vannak azok a fa keretek, amikbe a méhek ugye gyűjtik a mézet. De hogy lesznek ezek a lépek? Mert most itt látom ezeket a méh lép formákat, egy párban van tényleg valami méz, de ezt előkészíti valahogy a méhész, hogy a méhek ezt a keretet meg tudják tölteni?
Igen, hát fogunk egy drótos keretet, besütünk egy műlép lapot, ami már ugye látszódik a hatszögletű méhsejtnek az alapja.
Ez viaszból van?
Ez viaszból, méhviaszból van.
Tehát a kereten keresztül vannak húzva ilyen drótok, azok adják a stabilitást, és akkor egy méhviasz lapot olyat, mint amilyet akár gyertyának feltekerve is szoktunk látni, ezt ide bele sütik, tehát beleolvasztják, hogy benne maradjon.
És utána megkapja a mécsalád, ezt szépen kiépíti.
Na most a mécsalád hogy kerül bele itt a sok keret közé? Hogy rakja be, hova rakja be őket?
Hát a mécsalád az alapból benne van a kaptárba. Én a keretekkel bővítem vagy szűkítem a fészket. A méhek általában mindig a kijáró felől foglalják el a kereteket, mert ugye ott a legjobb az oxigénellátás. És most ugye, ahogy jövünk ki a tavaszból, egy mécsalád mondjuk 6-7 keretet takar, ezt így szoktuk mondani, tehát 6-7 keretet foglal el.
Tehát télen oda vonulnak vissza, ott élik túl a telet, egymás közelébe, kicsit mozogva, abból táplálkozva, ami megmaradt, abból élik túl a telet, néhány kis, ilyen kis kereten, ami a bejárat közelében van.
Így van, tehát a méhek olyan október-november tájékán, amikor az időjárás olyan, akkor egy fürdbe fognak összeállni, ez olyan, mint egy kézilabda kb. Így akkora. Folyamatosan rezegtetik a szárnyukat, ezzel ugye próbálják fűteni ezt a fürtöt és a közvetlen környezetüket, és felhúzódnak teljesen a mészkoszorúig, és folyamatosan fogyasztanak. És ahogy megyünk egyre jobban bele a télbe, és jön a tavasz, ők úgy váltanak keretet, tehát amekkora fészket mi berendeztünk nekik, ők azt szépen ott ki fogják tölteni, a általunk úgymond betelelésre használt élelmet elfogyasztják, és ahogy megindul a fiasítás tavasszal, úgy pótoljuk nekik az élelmet, és ők viszont egyre több keretet foglalnak el, ahogy a mécsalád növekedésnek indul.
Na most nekünk ebből még az is nagyon érdekes, ugye, hogy mi megkapjuk tőlük a mézet, azért ezt nem önként adják oda, mert ők ezt arra használták volna, hogy a fiaikat, a növekvő méheket táplálják a mézzel.
Igen, hát a méhész és a méhek érdeke az egy ponton ketté válik, mert a méhész a mézért méhészkedik, a méhek viszont természetes ösztöne, hogy ők a virágzó fákról a nektárt és a virágport összegyűjtik. Viszont a méheknek egy nagyon jó tulajdonsága, hogy ők mindig többet gyűjtenek, mint amennyit fel tudnak használni. Ezért nekünk szabályozni kell, hogy mennyi méz legyen a kaptárban, mert képes kiszorítani az üres sejteket a méz, így nem lesz az anyának helye, ahova petét tudjon rakni, így ugye a család folyamatos utánpótlása megszakad.
Hogyha a méhek elmúlna, akkor egyszer csak annyi méz lenne a kaptárukban, hogy már nem lenne hely az új petéknek, nem lenne hely, hogy új méhek növekedjenek?
Hát optimális esetben igen, hogyha folyamatosan lenne virágzó növény, és folyamatosan lenne nekik nektárutánpótlás.
De erre való a tél is ezek szerint, igen. Hogy akkor elfogyasztják a mézet, és akkor megint lesz hely a petéknek. Hogy lesz a méz? Tehát hogy lesz abból a virágporból, amit összegyűjtenek a méhecskék, ott a lábukon látjuk, hogy oda tapadt a virágpor, hogy lesz ebből a méz? Meg mi lesz még, mert ugye a méhész több mindent elvesz a méhektől, mint csak a méz.
Hát a virágporból sehogy, mert a virágport föletetik a fiasítással. A nektárból készítenek mézet, a virágok és fák ugye bizonyos hőmérsékleten túl már nektárt is adnak, és fölszívják ezeket a méhek, felnyalják, felszívják, behordják ezekbe a sejtekbe, és ott szépen a délután és az éjszaka folyamán a folyamatos szárnyrezegtetéssel, egy fűtéssel a vizet azt elpárologtatják belőle, és amikor betömködik ezekbe a sejtekbe, akkor átinvertálják a nedveket a nyálmirigyükkel, és akkor kerülnek bele azok az enzimek, amiből ugye későbbiekben egy ilyen sűrűbb, egy ilyen mézállagú mézt fogunk kapni.
Tehát mézet senki más nem tud csinálni, csak a méhek, ugye?
Ez így van. Csak a méhek tudnak mézet előállítani.
Milyen méhek? Mert sokféle méh van.
Hát igen, Magyarországon a pannon vagy krajinai méh az, ami engedélyezett, ez egy őshonos méhfajta, de nyilván van többféle mézgyűjtő méh, de a mi klímánk és a úgymond a méhészeti rendszerünk erre találódott ki. És ugye vannak a természetben más beporzók is, akik nektárt és virágport gyűjtenek, például a poszméhek, vagy a különféle dongók, de ők nem tudnak akkora nagy kolóniákat kialakítani, mint például a házi méh. Ezek általában csak ilyen pár száz fős kolóniák. Épp ezért ugye a mézgyártásban ők nem tudnának jelentősen részt venni.
És hány méh lakik egy ilyen kaptárban, amit most idehozott a Tomori Lajos Múzeumban?
Hát szezonban, május-június környékén akár 70 ezer főből is állhat egy család. Tavasz kezdete vagy tavasz folyamán ennek csak egy töredéke, aki ugye átvészelte a telet és fejlődésnek indul.
Beszéltünk a mézről, de még mi lesz abból, amit behordanak a méhek?
Mindent hasznosítunk, mert a lépeket folyamatosan cseréljük a kaptárba. Minden kikelő méhecskének a bábinge benne marad a méhsejtbe, és egy idő múlva egyre kisebb méhecskék kezdenének kikelni, amik ugye nem olyan kondícióval bírnak, és hát nekünk az az érdekünk, hogy minél erősebb, minél egészségesebb méheink legyenek. Ezért ezeket a úgymond öreg lépeket kivágjuk, kiolvasztjuk, ebből viaszt nyerünk, amiből műlépet készítünk, vagy például gyertyát. Akkor vannak ezek a keretek, megpróbálnak mindenféle rést letömíteni a méhek. Innen tudunk például propoliszt nyerni, amit alkoholos tintúrába feloldva a propoliszt cseppet tudunk előállítani.
Na, hagyd nézem, milyen ez a propolisz, amikor ők tömnek vele? És őnekik ez mire való, meg mit csinálnak vele?
Hát a méhek megpróbálnak ugye mindenféle hangya, bogár és mindentől megvédeni az ő kis fészküket, ezért hát az ilyen különféle réseket megpróbálják betömíteni viasszal vagy propolisszal.
És a propolisz az mi?
A propoliszt ők szintén a nyálmirigyük által előállítják egy ilyen fertőtlenítő vegyület, amivel ugye a sejteket tisztán tartják. Erre vannak technológiák, amikor ezeket össze lehet gyűjteni és alkoholban feloldani.
És miért jó, hogyha ilyet fogyasztunk meg, hogy fogyasszuk?
Hát ez egy energiabomba, ami tele van különféle vitaminokkal, ásványi anyagokkal, és felturbozza a mi szervezetünket is.
Még a piacon járva olyat is láttam, hogy méhész árul nagyon kicsi adagban valamit, ami a méh királynőnek a táplálására van. Mi ez? Segítsen?
Igen, hát az a méh anya, az attól lesz méh anya, hogy ő a petézés pillanatától méh pempőt fogyaszt. Így ő képes akár 5 évig is élni, míg a dolgozó méhek szezonban 40-45 napot élnek. A méhek megrakják ezt a bölcsőt méhpempővel, a méh anya pete az a bepetézés pillanatától fogyasztja ezt.
Így, egyébként ugyanolyan pete, mint igen, az összes igen. többi, és csak attól lesz igen. méh anya, hogy ezt teszi.
Így van, tehát ő attól a pillanattól, hogy az anya bepetézi, ő ezt a méhpempőt fogyasztja, és bizony ez egy olyan úgymond vitamin bomba, amit ugye az emberek is szívesen fogyasztanak, főleg az ilyen beteges, megfázásos, nyírkos időben. Elgondolhatjuk, hogyha ő mikor ezt fogyasztja, 4-5 évig él, és a másik bogár meg csak 40-45 napig, akkor ránk is milyen hatással lehet, hogy milyen vitaminok, ásvány, anyagok tartalmazhat ez a méhpempő.
Hogy lehet ezt kivenni, meg miért van ebből csak ilyen kevés?
Mert ezt fiatal méhek úgymond szintén a nyálmirigyükkel előállítják, tehát hogyha nincs a családban megfelelő számú fiatal méhecske, akkor ők nem tudnak ilyen méhpempőt, tehát nem tudnak bölcsőt húzni, nem tudják azt megtölteni pempővel.
Hogy veszi ezt el a méhész? Vagy akkor nem lesz a baj abból, hogy nem fejlődik ki a következő méh királynő, aki életben tartja a családot?
A családok mindig eljutnak a rajállapotba, amikor anyabölcsőt kezdenek húzni, és itt viszont a méhész érdeke az, hogy ne rajozzon meg a család, ezért mi úgymond letörjük ezeket a bölcsőket, mert akkor a család szétszakad. Tehát, ahogy mondtam, hogy ez egy nagy bocsonádi 15-ös kaptár, Ezt úgy szoktuk mondani, hogyha mondjuk megrajzik három keretnyi nép az öreganyával, akkor már nekem csak, mit tudom, 5-12-13 keretnyi hordó népen marad, ami hát ugye kevesebb, mint ami volt, és ez ugye a termelésben majd sokkal kevesebb mézet fog termelni.
Tehát amikor ők úgy érzik, hogy most már túl sokan vannak benne a kaptárban, akkor el akarnak költözni, és ehhez kell egy másik anya, de a méhész meg nem akarja, hogy kevesen legyenek. Igen. Azt szereti, a dugig van a kaptár, mert akkor dugig lesz mézzel is a kaptár.
Így van, tehát azok a családok, amik megrajoznak, azok nem termelnek mézet, mert mire az új anya elkezd petézni, mire ott ugye a népesség szám visszaáll, addig ugye levirágzik az akác, vagy levirágzik a napraforgó, tehát ugye kimarad az a virágzási szezon, amire például vándoroltunk, vagy szerettünk volna onnan, hogy gyűjtsenek a méheink.
De hogy lesznek akkor új anyák? Tehát egy idő után azért az anya előregedik, elpusztul, lehet, hogy már nem olyan egészséges méhek születnek a petéiből, hogy érdemes legyen megtartani. Akkor hogy cserélnek önök anyát?
Vannak olyan méhészek, akik konkrétan csak anyaneveléssel foglalkoznak, és akkor ők szelektálják ezeket az anyákat szelídségre, petézési hajlamra, még akár küllemre is, és ugye vagy tőlük vásárolunk, ha viszont magunk próbálkozunk meg az anyaneveléssel, akkor szintén, amikor megjelennek ezek az anyabölcsők, mert meg fognak jelenni április-május környékén, hogyha a család egészséges és rajózni szeretne, akkor elveszünk egy ilyen fedett anyabölcsős keretet, rázunk mellé fiatal népet, szépen külön rakjuk egy kaptárba, és nem bolygatjuk egész addig, amíg az új anya ki nem kell, utána leellenőrizzük a kelést, a párzást, és hogyha netalán friss petéket találunk a keretbe, akkor sikeres volt, és gyakorlatilag szaporítottunk egy új családot.
Hogy lehet ellenőrizni ezt a petézést, meg hogy milyen az anya, hogy tényleg egészséges, meg jó anya lesz-e?
Hát amikor befedik az anyabölcsőt, az anya 16 napra kell ki, tehát ezt akkor felírjuk szépen a kaptártetőre, hogy mondjuk mikor vettünk el egy fedett anyabölcsőt, kiszámoljuk, hogy mondjuk hány nap múlva kell megnézzük, és hány nap múlva kellene találjunk benne egy új anyát. Amikor már úgy gondoljuk, hogy ez az anya kikelt, és mondjuk már túl van a párzáson is, akkor rá 4-5 napra elkezd petézni, hisz ő egy új családot szeretne létrehozni. Így viszonylag könnyen megtaláljuk azokat a kereteket, amikben már elkezd petézni.
Sok mindent fognak itt a gyerekek kérdezni, de mi az, amit elsősorban szeretne neki elmondani?
Hát szeretném nekik elmondani, hogy a méhek nem keverendők össze a darazsakkal, mert nagyon sokan még a mai napig úgy gondolják, hogy a sárga-fekete az a méhecske, hát az nem az a darázs, a méhek azok többnyire inkább barnás színűek, vagy ilyen világos-barnás színűek.
Itt van egyébként egy nagy kép is, hogy megismerjék a méheket a gyerekek.
Igen, hát ahogy ugye felismerjék a gyerekek, hogyha talán sárga ruhában vannak, vagy olyan világosabb ruhákban, és rájuk repül egy méhecske, akkor ne ijedjenek meg, mert nem azért repült oda, hogy megcsípje őket, hanem mert azt hiszi, hogy egy nagy virág.
Mi a teendő, ha ránk repül egy méh?
Hát nem szabad megijedni, nem szabad csapkodni, és valószínűleg csak megpihen rajtunk, és továbbáll.
Van még néhány eszköz is itt, amit meg fog mutatni, mik ezek.
Hoztam egy füstölőt, ami arra szolgál, hogy ugye amikor a kaptárt kinyitom, vagy megbontom a családot, ahogy szokták mondani a méhészek, akkor kicsit megfüstölöm a méheket. Ezzel feléleztem a természetes ösztönüket, ami ugye kialakult, hogy ha erdőtűz van, akkor menekülni kell. Így nem velem foglalkoznak, hanem azzal, hogy akkor gyorsan lemegyünk a mézkészletekhez, megszívjuk a mézgyomrunkat, és próbálunk továbbállni, így én tudom végezni a munkámat. Hoztam egy kaptárvasat, amivel ugye a keretfedőt leveszem erről a nagybocsonádi kaptárról, illetve kiemelem a kereteket. Hoztam még egy fedelező ládát, amin a pergetés, ami már azt jelenti, hogy van elvehető mézünk, hogy a mézes kereteket hogyan fedelezzük le, hogyan nyitjuk meg a sejteket, amiből aztán kicsorog a méz.
Meg egy védőruhát is hozom.
Igen, hoztam méhész kalapot is, hogy lássák a gyerekek, hogy ez nem egy veszélytelen dolog, hogy azért kell védekezzünk, mert a méhek védenék a fészküket, mi meg hát szeretnénk dolgozni, így meg kell védeni magunkat.
Mátai György méhész a 18. kerületi Tomori Lajos Múzeumban a beporzók munkájáról beszélt a gyerekeknek. Bemutatta a méhészkedés eszközeit és a méhész munkáját. Ebből az alkalomból kérdeztem őt én is. Mai műsorunk végén figyelmükbe ajánlom a házunk táján holnapi adását, melyből a távszemszolgáltatást ismerhetjük meg. Mosásnál hogyan válogathatja szét egy vakember a színes ruhákat? Mit tehet, ha elejtett valamit és nem találja? Ki olvas fel neki bizalmas, személyes adatokat tartalmazó leveleket? A távszem hivatásos munkatársakkal diszkréció és titoktartás mellett segíti a látássérültek mindennapjait. Miért különleges és fontos ez a lehetőség? Hogyan alakult meg és hogyan formálódott ez a magyar telefonos szolgáltatás? Ezekkel a kérdésekkel várom holnap a stúdióba az alapítókat és a munkatársakat. Köszönöm figyelmüket a zenei szerkesztő Bögös Herrietta nevében is. Búcsúzik a szerkesztő Szabó Csilla.